Tisztelt kollégák! Folytassuk akkor a múlt héten megkezdett témakört a fajhő gázkeverékek, illetőleg valóságos gázok területén. Lássuk azt, hogy hol is tartottunk. Ugye a fajhővel kapcsolatos dolgoknak végére jutottunk, úgyhogy a következőkben lássuk a gázkeverékeket. Gázkeverékekkel kapcsolatosan ugye nem kell különösebben bemutatni, ugye mindenki jól tudja már általános, illetőleg középiskolából, hogy a környezetünkben fellelhető levegő sem más, mint egy gázkeverék, amelynek ugye jelentős része nitrogén, egy számottevő része oxigén, illetőleg emellett még sok más egyéb komponens is megtalálható, melyek közül egyre jelentősebb sajnos ugye a széndioxid, amellyel kapcsolatosan igencsak nagy felelősség terheli egyébként a közlekedést. Ennek megfelelően nem meglepő, hogy tulajdonképpen minden lehetséges úton, legyen az földi, vízi vagy légi, a mérnökök arra törekszenek, hogy minél kisebb legyen az egyes járművek kibocsátása, és ennek hatására a környezet terhelését lehetőség szerint mérsékeljük, annak ellenére, hogy közben számításaink szerint ugye egy állandó jellegű fejlődés elé nézünk az elkövetkezendő évtizedekben a közlekedés területén. Tehát a rendszer gyakran tartalmaz több egymástól eltérő anyagi minőségű alkotót, ebben az esetben tehát keverékekről beszélhetünk, és jelen pillanatban, ugye mivel még az ideális gázok területén vizsgálódunk, ugye a szabadságfokok szempontjából már egy kicsit bővítettük a modellt, de továbbra is csak az ütközések révén hatnak egymásra a komponensek, illetőleg kémiai reakcióktól eltekintünk. Ilyen egyszerűsítésekkel élve a keverékekre is kimondhatjuk azt, hogy ideális gázként fog viselkedni egy keverék, abban az esetben, hogyha minden egyes komponense ideális gáznak feltételezhető, illetőleg kémiai reakcióba nem lépnek egymással, tehát stabil lesz ebben a szempontból is a keverékünk. A legfontosabb törvényszerűség, amely a keverékek viselkedését, illetőleg termodinamikai paramétereit leírja, ez Dalton törvénye lesz, amelyet kísérleti úton is rövidesen bemutatok. Tulajdonképpen arról van szó, hogy minden egyes komponens úgy tölti ki a keverék rendelkezésére álló teret, minthogyha a többi komponens ott sem volna. A keverék nyomását az egyes alkotók résznyomásainak, más szóval parciális nyomásainak összege fogja adni. Tehát az előző hosszabb mondatból fakad, hogy ugye mindegyik úgy tölti ki a rendelkezésre álló teret, mintha többi komponens ott sem volna. Ennek hatására ugye azt fogjuk érzékelni, hogy van az egyik komponensnek valamekkora energiája, amit ugye impulzus csere révén aztán átad a falnak. Ezt ugye érzékeljük, mint az adott komponens nyomását. És ettől elvonatkoztatva a többi komponens is hasonlóképpen dolgozik, tehát végezetül összegezve és egy közös keverékként elképzelvén ezt az elegyet, ugye azt mondhatjuk, hogy az egyes nyomásoknak ennek hatására tehát összegződnie kell. Ezek a parciális nyomások tehát összegezhetőek lesznek, ahogy ez ugye a kinetikus gázelmélet alapján várható is. Röviden, tömören nézzük az előző gondolatoknak egy egyszerű bizonyítását. Ezzel kapcsolatosan, mivel viszonylag egyszerű kis levezetésről van szó, én érdemesnek tartanám megjegyzésre, hiszen nem túl bonyolult, és mégis minden lényeges momentum benne található, amely a keverékek tekintetében fontos lesz, amelyből kiindulunk. A bizonyításhoz vegyünk két azonos nyomású és hőmérsékletű gázt. Itt szeretném leszögezni, hogy a későbbiekben igen fontos különbségek lesznek majd abban az esetben, hogyha a nyomás és hőmérséklet az egyes komponensek tekintetében nem azonos. Ugye, hogyha ezt a feltételezést föltesszük, hogy mind a két oldalon P nyomás és T hőmérséklet uralkodik, akkor összeeresztve a két gázt, keveredni fognak értelemszerűen a molekuláik, viszont mivel termikus egyensúly van, mind a két komponens azonos hőmérsékleten található, értelemszerűen hőfokváltozás nem fog bekövetkezni. Mivel mechanikai egyensúly is fennáll, azaz a nyomásaik azonosak, itt sem fog történni változás, tehát ebben az esetben mondhatjuk csak azt, hogy a P nyomás és T hőmérséklet azonos marad. Tehát ez most egy fontos egyszerűsítő feltétel. Majd megvizsgáljuk a későbbiekben azt, hogy milyen hatása lesz annak, hogy a komponensek egymástól eltérő nyomással és hőmérséklettel keverednek. Legyen a tartály hőszigetelt annak érdekében, hogy keveredés során hő se kisebbe, ne mehessen, és kezdetben legyen egy válaszfal, és úgy töltsük be, szeparálva a két komponenst. Majd pedig a válaszfal eltávolítása után ugye megindul a keveredés. Ugye annyit tudunk mondani, hogy térfogataik összegződnek, tehát V1 és V2 térfogatból lesz egy össz térfogat, amely V1 plusz V2-ként írható fel, illetőleg lesz egy ösztömege a keveréknek, amely ugye az anyagmegmaradás elve alapján M1 plusz M2 értéket fog képviselni. Itt lesz tulajdonképpen majd a legérdekesebb a térfogatok tekintetében, hogyha ugye összegződnek a térfogatok, akkor egy részről ugye feltételezzük azt, hogy a kezdetben ismert térfogatok alapján ez kiszámítható. Viszont itt lesz majd a későbbiekben szerepe annak, hogy eltérő nyomáson és hőmérsékleten találhatóak-e az egyes keverék komponensek, mert akkor bizony majd a későbbiekben ezekkel a kezdeti V1-ek, V2-k és V-ik, ijedik komponens térfogatokkal már nem lehet számolni, mivel hőmérséklet és nyomásváltozás bekövetkezik. A bizonyítás, ugye mivel feltételeztük azt, hogy állandó hőmérsékleten zajlik le ez a folyamat, ugye azt mondhatjuk, hogy a Boyle-Mariot törvény értelmében, mivel mondjuk az egyes komponensnek volt egy V1 térfogata, lett belőle V1 plusz V2 térfogat, az azt jelenti, ugye, hogy kitágult, tehát nagyobb térfogatban értelemszerűen kisebb nyomást fog képviselni. Ez ugye a Boyle-Mariot törvény értelmében, ez a P1-es parciális nyomás, az az eredeti nyomás szorozva ugye a kiinduló és végtérfogat arányával írható föl. És ugyanígy a P2-es, a kettes komponens parciális nyomása, a keverék nyomás szorozva a V2 eredeti térfogat, illetőleg a V össztérfogatként írható föl. És itt hangsúlyoznám azt, hogy most azért lehet a V1 és V2 eredeti térfogatokkal számolni, mert a nyomás és hőmérséklet nem változik ezen feltételek mellett. Hogyha összegezzük ezt a két nyomást, akkor ugye azt kapjuk, hogy a P kiemelhető, és ugye a V1 per V, illetőleg V2 per V arányokat összegezve, ugye fönn a számlálóban V1 plusz V2-t kapunk, a V össztérfogat pedig nem más, mint E2-nek az összege, vagyis éppen egységnyi értéket találunk itt a zárójelben, azaz visszakaptuk a bizonyos P nyomásunkat. Tehát valóban bizonyítást nyert az, hogy az egyes komponensek parciális nyomása és az ezekből számítható összeg lesz a keverék nyomásával egyenlő. Ezt másképpen általánosítva több komponensre írhatjuk föl úgy, hogy egyrészről a szumma PI egyenlő lesz a P keverékkel, tehát minden egyes komponensre I egyenlő 1-től N-ig, szumma PI egyenlő lesz a P keverékkel. Másrészt pedig bevezetvén az RI térfogatarány nevezetű mennyiséget írhatjuk úgy, ugye ez a VI per V keverékként, mint térfogatarány definiálható, a PI egyenlő RI-szer P keveréket kapunk. Viszont itt még egyszer szeretném hangsúlyozni, és ide a jobb alsó sarokba direkt úgy is írtam föl, hogy az a VI bizony a T keverék és P keverék hőmérséklet és nyomás értékek mellett értelmezendő. Tehát ebben az egyszerű példában, mivel nem változott a hőmérséklet és nyomás, Ennek megfelelően a kezdeti V1, amit elfoglalt az egyes komponens, az a keveredés után, feltéve ugye, hogy logikailag szét tudnánk választani a molekulákat, ugyanazt a V1-et foglalná el utólag. Abban az esetben, ha van hőmérséklet és nyomásváltozás, akkor az egyes komponens a keveredés után, mivel változott a nyomás a hőmérséklete, gáztörvény alapján értelemszerűen más térfogatot fog igényelni. Erre majd egy példát is nézünk. Egy egyszerű kis keveredést megpróbáltam levezetni, úgyhogy ezt majd mindjárást megnézzük. Dalton törvénye tehát más szemszögből. Ugye egyrésztről a keverék tömege az értelemszerűen az egyes komponensek tömegeiből egyszerű összegzéssel számítható. Hasonlóképpen a keverék térfogata ugye az egyes komponensek eredeti térfogataiból összegzéssel adódik, illetőleg minden egyes komponens a keveredés után, ha volt hőmérséklet és nyomásváltozás, akkor úgy fogja a saját részét kivenni az össztérfogatból, hogy azok összege értelemszerűen szintén a V-keveréket adja. Illetőleg ugye szumma híján, ugye szépen sorban, az N keverék parciális nyomásainak összege adja a keverék nyomását végezetül. A gázkeverékek tekintetében a számítások esetében leggyakrabban nem a konkrét tömeg, illetőleg térfogat értékekkel számolunk, hanem az összkeverék tömeghez, illetőleg térfogathoz viszonyított viszonyszámokkal, melyek közül az első és talán legfontosabb, legáltalánosabb, univerzálisabb a tömegarány. Ugye a tömegnek a térfogattal ellentétben nagy előnye az, hogy nem változik. Tehát legalábbis a mi modellünk szerint ugye kémiai reakciók nem jönnek létre, illetőleg zárt rendszerről van szó, tehát nincs anyagbevitel. Tehát ennek megfelelően, amivel dolgoztunk a kezdet kezdetén, az lesz majdan a keveredés után is jelen a rendszerben. Vagyis ez a tömegarány, ez mindig a kezdetben megadott tömegekből, azok összegzéséből nyert keveréktömeggel nagyon egyszerűen meghatározható. Ugye ez még visszavethető a régi súlymérték rendszer irányába, ugye kis g-vel jelöljük ezért a tömegarányt is, hiszen ugye a gravitációs állandóval egyszerűsítve tömeg és súly között ugye összefonódás tapasztalható. Ugye ez az i-edik komponensre vonatkoztatott tömegarány tehát nem más, mint az i-edik komponens tömege osztva a keverék ösztömegével. Ugye értelemszerűen, mivel a keverék ösztömege az egyes komponensek tömegének összegzésével nyerhető, ezért a g-ik szummája egyet kell, hogy adjon. A térfogat arányról ugye az előzőekben szó volt, ez ugye úgy nyerhető, hogy az i-edik komponens térfogatát elosztjuk a keverék térfogatával, és így nyerjük tehát az i-edik komponens térfogat arányát, az ri-t. Azonban, ahogy az előzőekben már említettem, itt most másképpen szövegesen tüntettem föl, keveredés után, tehát a vi értéket, mindig keveredés utáni értéket kell behelyettesíteni. Ha tehát volt nyomás és hőmérsékletváltozás, akkor nem szabad a kezdeti értékkel számolni, mivel az eltéréseket fog eredményezni. Természetesen, ahogy az előzőekben mondtam, keveredés után is, ha feltéve, hogy szét tudnánk választani az egyes molekulákat, azt tapasztalnánk, hogy az adott nyomáson és hőmérsékleten az egyes térfogatok itt is összegződnek és egyet adnak. Előfordulhat az, ezzel kapcsolatosan nem sokat fogunk tétovázni, hogy kilomol arányjal adjuk meg a keverék összetételét, mégpedig azért nem töltünk el itt sok időt, ugye ez látható, hogy ugye az anyagmennyiség az i-edik komponensben, illetőleg az anyagmennyiség összességében a keverékben, ez az arány adná a ki-vel jelölt kilomol arányt, ahol ugye ezek a mu-i értékek, ezek az adott komponens tömege osztva a kilomol tömeggel, és adja ugye kilomolban az aktuális komponens anyagmennyiségét. Viszont Miért nem érdemes ezzel számolni? Azon kívül, hogy azt a néhány százmilliárd molekulát igencsak nehéz megszámolni, azon kívül, ha Avogadro törvényére gondolunk, akkor könnyedén beláthatjuk azt, hogy azonos hőmérsékleten és nyomáson, mivel ugye keverékről van szó, tehát onnantól kezdve azonos hőmérsékletről és nyomásról beszélhetünk, ha már a keveredés létrejött, ugye a kilomol szám és a térfogat arányos lesz egymással. Vagyis a műk és a vék között egy A arányossági tényező található, ami ugye kiejti egymást a törtben, vagyis a kilomol arány az azonos lesz a térfogat arányjal. Innentől kezdve tehát nem érdemes különösebben a kilomol arányjal foglalkozni. Térfogat és tömegarány bőségesen elegendő. Amint az előzőekben említettem, a tömegaránynak az a nagyszerű tulajdonsága megvan, hogy a tömegek nem változnak a keveredés során. Legalábbis ugye ebben a modellben, amit mi feltételezünk. Ennek megfelelően tehát érdemesnek mutatkozik, hogy egy adott keverék esetében a térfogat arányt valamilyen úton, módon a tömegarány ismeretében próbáljuk meg fölírni. A térfogatokat írjuk föl az állapotegyenlet segítségével, és helyettesítsük be a térfogat arány VI per V keverék képletébe. Ugye az előzőekben említettem, hogy a VI térfogatot a keverék nyomásán és hőmérsékletén kell értelmezni, tehát a VI I-edik komponens térfogata az MI-szer RI-szer T keverék per P keverékként írható föl. Ugyanígy a keverék térfogata, ugyanez a nyomás, osztva ugye a keverék tömeggel szorozva a keverék látszólagos gázállandójával és a keverék hőmérsékletével. Ugye innentől kezdve már egyszerűen látszik, hogy a hőmérséklet, illetőleg a nyomás értékek kioltják egymást, és marad annyi, hogy MI per M keverék szer RI per R keverék. Tehát minden egyes alkotó esetében a térfogat arány az egyenlő lesz az adott komponenshez tartozó tömegarány és a specifikus gázállandójának a keverék gázállandójához való arányának szorzatával. Tehát RI egyenlő GI szer RI, mármint ugye nagy RI, azaz specifikus gázállandó az I-edik komponensnél, és R keverékkel osztva, amely tehát a keverék látszólagos gázállandóját adja. Az univerzális gázállandót, ha fölhasználjuk, vagyis ugye az egyes R-eket, egyes specifikus gázállandókat kifejezzük az univerzális gázállandó segítségével, akkor ugye látható, hogy az RI az nem más, mint RM per MI, az R keverék pedig RM per M keverék, de ő ugye lent van a nevezőben, ennek megfelelően, hogyha fordul a kocka. Így tehát a kilomol tömegekkel hasonlóképpen kifejezhető a dolog, csak itt arra kell vigyázni, hogy a keverék látszólagos kilomol tömege kerül föl a számlálóba, és az adott komponens kilomol tömege pedig a nevezőben helyezkedik el. Tehát az RI az leírható, tehát úgy is, hogy GI szer M keverék per MI. És most lássuk azt, hogy az a bizonyos specifikus gázállandó, az hogyan s miképpen határozható meg. Hiszen ugye az előzőekben egy számolásnál már szükségünk volt rá. Ennek megfelelően tehát nézzük az általános gáztörvényt az I-edik komponensre, illetőleg ezeket az I-edik komponensre vett értékeket, egyenleteket összegezzük. Ennek hatására tehát ugye lesz egy summa P-ink, ami ugye szorozva van a V-keverékkel, de mivel minden egyes PI be van szorozva V-keverékkel, ezért az ugye kiemelhető a summa jel elő. Ez ugye nem lesz más, mint ugye fölbontható a keverék tömege, illetőleg keverék fajtérfogatának szorzatára. Ez ugye az egyik oldal. Másik oldal pedig ugye az MI-szer RI szorzatoknak az összege, szorozva ugye a T-keverékkel, és itt ismételten ugye kiemelhetjük, a tékeverék értéket a szuma jel elé. Innentől kezdve magát ezt a baloldalt el is felejthetjük, és írjunk föl egy olyan jobb oldalt az állapot egyenletből, amely a keverékre, mint egy egykomponensű gázra alkalmas, mint igaz lenne. Ugye ez az M keverék, szorozva az R keverék látszólagos, specifikus gázállandóval, és szorozva a T keverékkel. Ugye látható innentől, hogy az a bizonyos T keverék az szépen kiesik, és ennek hatására egyszerűsödik a dolog, és ebből kifejezhető az R keverék értéke. Nevezetesen a helyzet a következőképpen adódik. Ugye az R keverék az egyenlő lesz ugye a szumma I egyenlő 1-től N-ig, én már így írom, egyszerűsítve, ugye az MI per M keverék az nem más, mint az adott komponens tömegaránya, tehát GI, és szorozva RI az adott komponens specifikus gázállandójával. Tehát a keverék látszólagos gázállandóját úgy kaphatjuk, hogy a tömegarányjal súlyozva összeadjuk az egyes komponensek specifikus gázállandóit. Ha pedig térfogattal akarjuk kiszámolni, netántán mondjuk az lenne megadva, térfogatok aránya, akkor annyit szükséges tudni, hogy ha a GI-vel szorozni kell az RI-t, akkor a térfogatarány tekintetében ez fordulni fog, tehát R, kis RI térfogatarány per nagy RI specifikus gázállandó lesz az összefüggés. És ez a szumma nem az R keveréket, hanem az 1 per R keveréket fogja megadni. Tehát itt most levezetést mellőzve a kis RI térfogat arányjal fordul a kocka, ezt majd látjuk más helyütt is. A keverék látszólagos kilomol tömege viszonylag egyszerűen az univerzális gázállandó segítségével megkapható. Ugye abban az esetben, hogyha ugye fölírjuk a specifikus gázállandó és a kilomol tömeg szorzatát, akkor ugye ez egyenlő lesz minden egyes esetben az univerzális gázállandóval. Tehát ennek megfelelően ugye kaphatjuk tehát ezt az egyenletet, átrendezve viszont ugye az RI az egyenlő R keverékszer M keverék per MI értéket fog képviselni. Ennek hatására tehát, ha látszólagos gázállandó egyenletébe behelyettesítünk, azt fogjuk kapni, hogyha ezt az R-it akartuk ugye kifejezni, akkor innentől kezdve ugye 1 per M keverék lesz egyenlő a szuma MI per M keverék szer 1 per MI értékkel. Vagyis, ahogy itt az előzőekben látható volt a gázállandó esetében, ugye a gázállandókat súlyozni kellett a tömegarányjal, és így kaptuk a keverék látszólagos gázállandóját, illetőleg, hogyha térfogatarányjal akarunk súlyozni, akkor pedig az 1 per specifikus gázállandót, tehát a reciprokot tudjuk összesíteni. A látszólagos kilomol tömegnél, ha tömegarányjal dolgozunk, akkor a reciprokot tudjuk meghatározni, ha pedig len a helyzet úgy adódik, hogy térfogat arány áll rendelkezésünkre, akkor egyszerűbb lesz a helyzetünk, hiszen ebben az esetben egyenesen rögtön az M keveréket tudjuk meghatározni. Tehát 1 per M keverék az egyenlő szumma I egyenlő 1-től N-ig G I-szer 1 per MI, és ezáltal a keverék látszólagos kilomol tömegét meg tudtuk határozni. A keverék látszólagos sűrűsége kiindulhat abból is, hogy ugye van egy keverék tömegünk, ami az egyes komponensek összege lesz, minden egyes komponens tömeg fölírható úgy, hogy ρ szor V, és ezt ugye ρ keverék szer V keverék egyenlő VI szer ρ I szummával megkapjuk. Ugye elosztva a V keverékkel, ugye minden egyes VI-ből osztva a V keverékkel térfogatarányt kapunk, tehát a ρ keverék egyenlő lesz az RI-szel ρ I-vel. Akkor innentől kezdve nem lesz meglepő, hogyha tömegarányjal akarunk eljárni, akkor a térfogatokból indulunk ki. Térfogatok esetében ugye a keverék sűrűsége úgy kerül be a játékba, hogy a térfogat az nem más, mint az m per ρ, és ennek hatására ugye az 1 per ρ az egyenlő lesz a GI-szer 1 per ρ-ig szummájával. Tehát oda-vissza, hogyha tömeg, illetőleg térfogat arányokkal kell valamit kiszámolni, akkor látható, hogy ha valamit egyenesben tudunk kiszámolni tömegarányjal, akkor reciprokot tudunk kiszámolni térfogat arányjal, és viszont. A keverék látszólagos fajtérfogata ugyanennek a nyomvonala mentén következik, mivel a sűrűségnek ez a reciproka, innentől kezdve az már végképp nem meglepő, hogyha a sűrűségnél a GI tömegarányjal reciprokot tudtunk számolni, akkor itt a fajtérfogat esetében pedig egy az egyben a fajtérfogat fog kiadódni, tehát V keverék egyenlő szumma VI szer GI, illetőleg, ami aztán már tényleg nem okoz nagy fejtörést, ugye fordítva is igaz lesz a dolog. Ami fontos, és itt bekeretezve látható is, ez a fajhőnek a kialakulása. Ugye a keverék látszólagos fajhője úgy fog kinézni, ugye ahogy ez elvárható, hogy ez ugye az M keverékszer C keverék szorzatot, ugye a hőkapacitását az adott keveréknek, ha vesszük, és feltesszük, hogy mondjuk növeljük meg egy Kelvinnel a keverék hőmérsékletét, ez ugye igényelni fog egy adott Q hőmennyiséget. Ugyanezt a Q hőmennyiséget kell betáplálnunk a rendszerbe akkor is, hogyha ugyanazzal az 1 Kelvinnel minden egyes komponenst meg akarjuk melegíteni. Tehát úgy fog viselkedni a keverék a belső energia tekintetében, mint hogyha minden egyes komponensét külön-külön még ugye keveredés előtt melegítenénk. Tehát ennek megfelelően a C keverék, ez bármiféle fajta fajhőre igaz lesz, egyenlő lesz a tömegarányjal való súlyozás utáni összegzés eredményével. Vagyis általánosan tehát egy C keverék az egyenlő lesz a szumma I egyenlő 1-től N-ig GI-szer CI-vel. Ez lehet aztán fajhő állandó térfogatra vonatkoztatva CV, lehet állandó nyomásra CP, lehet kilomol hő és a többi. Tehát itt a helyébe, a C helyébe ugye bármiféle fajta fajhő jellegű mennyiséget be lehet helyettesíteni. És ahogy az előzőekben már elmondtam, ez lényegében vonatkozik a belső energia kérdésére is, tehát hasonlóképpen lesz a belső energia is a tömegarányok tekintetében súlyozandó. És akkor most jutottunk el odáig, hogy megvitathatjuk azt, hogy hogyan és miképpen viselkednek a gázok abban az esetben, hogyha különböző nyomással és hőmérséklettel rendelkeznek, mielőtt még keverednének, azután összeeresztjük őket. A gázok keveredésénél tehát ugye nézzük meg azt, hogy kezdet-kezdetén ugye volt mindegyiknek 4 fő jellemzője, amelyek közül ugye 3-at legalább ismernünk kell, illetőleg még a 4. az anyag. Ugye ennek ismeretében fogjuk tudni meghatározni a specifikus gázállandót, amelynek hatására utána akármelyik a 4 jellemző mennyiségből aztán elhagyható lesz. Keveredés után pedig ugye tudjuk azt, hogy kapunk valamekkora keveréknyomást, keverék hőmérsékletet, tömeg és térfogat viszont összegződik. Ezek ismeretében nézzük akkor, hogy hogyan s miképpen számítható a hőmérséklet először is. A nyomás tekintetében ugyanis majd a hőmérsékletre kell támaszkodnunk, tehát ennek megfelelően elsőképpen mindenféleképpen a hőmérséklet meghatározását kell biztosítanunk. Ugye a helyzet az, hogy a gázok rendelkeznek a keveredés pillanatában egy adott belső energiával. Ezt majd a későbbiekben megnézzük, hogy ez mindig az M-szer CV-szer T kifejezéssel tudjuk meghatározni. A 0 Kelvintől számított belső energiák összege tehát egyenlő lesz. Tehát tegyük föl, hogy hőszigetelt a rendszer, a keveredési tér, és ennek hatására energia nem távozik onnan. Vagyis, ami energiája volt a komponenseknek a keveredés előtt, az összegében meg fog maradni a továbbiakban is. És ebből kell tehát későbbiekben kiindulnunk. Vagyis a szumma CVI-szer, MI-szer TI összeg egyenlő kell, hogy legyen a keverékre vonatkoztatott izokorfajhő, a keverék tömege és a keverék hőmérsékletének szorzatával. Nézzük akkor, hogy ez hogyan smiképpen adja, ugye T-re rendezve a dolgot. Ugye ebből ugye a T keverék, ez egyenlő lesz egy nagy tört, aminek a felső sorában, számlálójában ugye egy energia jellegű mennyiség van, az alsó sorban, nevezőben pedig ugye egy hőkapacitás jellegű mennyiség. Ugye tudjuk azt, hogy a hőkapacitás és hőmérséklet szorzata az ugye egy energia, tehát ha egy energiát osztunk egy hőkapacitással, akkor hőmérsékletet fogunk kapni. Tehát szumma I egyenlő 1-től N-ig MI-szer CVI-szer TI osztva a szumma I egyenlő 1-től N-ig MI-szer CVI szorzattal fogja adni a keverék hőmérsékletét. Ennek ismeretében léphetünk is tovább, hiszen, amint említettem, a keverék nyomása ebből a hőmérséklet értékből lesz származtatható. A keverék hőmérséklete pedig, nyomása pedig a következőképpen lesz fölírható. Ugye a helyzet az, hogy ha rendezzük az állapotegyenletet oly módon, hogy ugye M keverékszer, R keverékszer, T keverék egyenlő, ugye P keverékszer, V keverék, és T-vel átosztunk, akkor ugye marad az itt most bal oldalon, ugye M keverékszer, R keverék. Tudjuk azt, ez viszont nem más, mint az egyes komponensek tömegeinek és specifikus gázállandóinak a szorzata. Tehát ennek megfelelően már is nyertünk egy olyan összeget, amely az egyes kiinduló komponensek adataival meghatározható. Ugye szintén meghatározható a keverék össztérfogata is, hiszen ugye az eredeti kiinduló állapotban tapasztalható térfogatok összegzésével nyerhetjük ezt, illetőleg maga a T-keverék is ugye az előzőekben meghatározásra került. Vagyis rendezvén ezt az egyenletet, ugye T-vel és V-vel, T-vel átszorozva, V-vel pedig átosztva, kapjuk azt, hogy a keverék nyomása nem lesz más, mint ugye a keverék hőmérséklete osztva a keverék térfogatával, szorozva az MI-szer RI szorzatoknak az összegével. Tehát a P keverék egyenlő T keverék per V keverék szer szumma MI-szer RI I egyenlő 1-től N-ig. Innentől kezdve tehát megvan minden egyes fontos jellemző, amivel aztán a keveréket számítani tudjuk. Nézzük akkor, hogy még hogyan lehet egyszerűsíteni abban az esetben, hogyha azonos atomszámú az összes közeg, ami keveredik. Ebben az esetben az lesz a helyzet, hogy a CVI per RI egy állandó értéket fog képviselni. Ugye az előzőekben, előző órán megbeszéltük, hogy a szabadságfokok tekintetében Ugye a CV az mindig úgy számolható, hogy F per 2 ször R. Tehát ennek megfelelően, hogyha azonos atomszámú közegről van szó, ez azt is jelenti egyúttal, hogy azonos lesz a szabadságfokok száma. Innentől kezdve, ha CV-t osztjuk az R-ivel, akkor ugye az azonos atomszám per 2 lesz ez a bizonyos konstans. Tehát ennek megfelelően, hogyha a T-keveréket fölírjuk, akkor ugye azt látjuk, hogyha bővítünk egy részről, ugye az M tekintetében beírjuk az állapot egyenletből kifejezhető P-szer V per R-szer T hányadost, akkor ugye kapunk itt is egy CVI-szer R-t, meg itt is egy CVI-szer R-t. Mivel ezek konstansok, ezért kiemelhetőek a szumma jelek elé, és ezért lehet aztán velük egyszerűsíteni. Ha ugyanez a dolog megtapasztalható itt fönn is, de még szumma jelen belül, ugye szumma jelen belül bármikor lehúzhatjuk a számlálóban és nevezőben található értékeket, tehát így a TI itt a számláló szummájában ezért fog kiesni. Tehát ide fönt annyi marad, hogy PI szer VI, itt viszont annyi marad, hogy PI szer VI per TI. Tehát ezt fogjuk kapni, ezek tehát kiesnek. A CVI per R-iket mondom még egyszer, csak azért szabad itt most kihúzni, mert ezek állandók és a szumma jel elé kivihetők. Egyébként, ha fönn van a számlálóban meg a nevezőben egy szumma, az azonos jellegű mennyiségeket ugye értelemszerűen nem szabad kihúzni, mert ugye szorzatuk az már nem lesz feltétlenül egyező. Kivéve akkor, hogyha ezek állandók. Tehát ugye azt kaptuk, hogy PI szer VI per szummában, szumma PI VI per TI, e helyébe ugye állapot egyenlet ismeretében behelyettesítjük azt, hogy MI szer VI, tehát ez lesz a keverék hőmérséklete. Vagyis tulajdonképpen mit látunk? Ugye azt, hogy ha a T hőmérsékletet egyetlen egy komponens segítségével, illetőleg egyetlen egy komponensre szeretnénk kiszámolni, akkor ugye az állapot egyenlet rendezésével T egyenlő P szer V per M szer R-et kapunk. Azaz, hogyha azonos atomszámúak a gázok, akkor teljesen úgy viselkedik a keverék, mint hogyha ezek az egyes komponensek csak összegződnének. Tehát a T keverék az egyes P szer V-k szummája per az egyes M szer R-ek szummájaként lesz megkapható. És ebből fakadóan a nyomás úgy fog kinézni, hogy szumma PI szer VI per V keverék. Kérdés a keverékekkel kapcsolatosan van-e? Hogyha nincsen, akkor javasolnám, hogy nézzünk meg egy olyan jellegű kis egyszerűsített példát, amely a házi feladatnak úgymond leteheti az alapjait. Ugyanis házi feladat tekintetében mindenki kapni fog három különböző komponenst, különböző nyomásokon, hőmérsékleteken, illetőleg tömegekkel, ki kell számolni a keveredés során létrejövő L1-nek a jellemzőit, majd pedig lesz egy állapotváltozás, amit szintén végre kell hajtani vele. Ez az állapotváltozás is mindenkinél más és más lesz. Az egyszerűség kedvéért mi most nézünk két komponenst. Legyen egyes komponensünk M1 egyenlő 1 kg és CO2. A kettes komponensünk legyen M2 egyenlő 1 kg H2. Csak hogy lássunk, igen, csak csúf számokat is. Ugye a hidrogén, mivel 2-es kilomol tömeggel rendelkezik, a CO2 pedig 44-jel, így lesznek majd bizony csúf dolgok itt a vége felé. Tehát 44 kg per kilomol a CO2-nek a kilomol tömege, míg a hidrogéné 2 kg per kilomol. Legyen hőmérsékletük T1 egyenlő 200 fok, T2 egyenlő 100 fok, illetőleg nyomásaik P1 egyenlő 2 bar, P2 egyenlő 1 bar. Nézzük akkor, hogyha ezt a két közeget összeeresztjük, mi is történik. A helyzet az, hogy ugye ezeknek az ismeretében először is ki kéne számolnunk ugye a specifikus gázállandókat. Ez viszonylag egyszerű, hogyha az univerzális gázállandó 8314 joule per kilomol Kelvin értékét elosztjuk 44-el, illetőleg 2-vel, kapjuk azt, hogy R1 egyenlő 188,95 joule per kilogram Kelvin, míg a másik R2 egyenlő 4157 joule per kilogram Kelvin lesz. Tehát már innen is látszik, hogy jókora eltérés lesz a kettő között. És első körben, ha a kiinduló adatokkal szeretnénk meghatározni mondjuk a térfogatokat, akkor azt találjuk, hogy V1-re, fölírván a P1, T1, illetőleg R1, M1 ismeretében a dolgokat, ugye ez nem lesz más, mint M1-szer, R1-szer, T1, ugye tudván azt, hogy nem ezt a 200 Celsius fokot, hanem 473 Kelvin fokot kell behelyettesítenünk. Kapjuk és osztjuk a P1 nyomással, ami ugye 2 bar, vagyis kereken 200 ezer paszkál. Kapjuk azt, hogy 447 ezeret köbméter lesz, 0,447 köbméter lesz az eredeti térfogata a CO2-nek. Ha kiszámoljuk a V2-t, akkor valószínű nem lesz meglepő, hogy mivel ott az R sokkal nagyobb, és ugye számlálóban van, hogy ennek hatására ő maga is sokkal nagyobb lesz, nevezetesen 15,51 század. 51 század köbméter. Tehát ez alig éri el a fél köbmétert, az meg 15,5. Ha százalékosan érdekel minket, ugye az össztérfogat, ami még érdekes lesz, ez a V összes, ugye 15,95 századra kerekíthető, ugye, hogyha ezt az ezredet már szeretnénk eltüntetni, 95-96 századra kerekíthető. Tehát 15,96 század lesz az össztérfogat, ebből 0,447 köbméter, durván 2,8% az eredeti térfogata a V1, ugye CO2-nek, és a maradék durván 97% pedig a hidrogéné. Na most ez lesz tehát az a két gáz, egy hatalmas tartálynyi hidrogén, amiben van összesen 1 kg, meg egy picike fél köbméternél is kisebb tartályocska, amiben szintén 1 kg, csak széndioxid található. A helyzet az, hogy ugye keveredés után ezt tegyük föl, hogy úgy keveredik a kettő, hogy egybe nyitjuk a két tartályt, és ennek hatására a térfogatok tehát összegződnek. Tehát lesz egy V-keverékünk, egy V-keverék, ami egyenlő lesz tehát 15,96 század köbméterrel. Tehát megvan az a térfogat, amire az összegződés végbe fog menni. Nézzük akkor első körben, mondjuk a keverék gázállandója, az hogyan és miképpen fog alakulni. Keverék gázállandója, ugye a tömegarányok és az egyes specifikus gázállandók szorzataként adódik. Magát a képletet már nem írnám le még egyszer, csak behelyettesítve, tehát R keverék. Ugye a GI a széndioxid tekintetében ugye nagyon egyszerű lesz a dolog, összesen 2 kg gázunk van, ebből 1 kg széndioxid, 1 kg hidrogén. Tehát 1/2, ez a széndioxidé most. Szorozzuk be ugye a széndioxid 188,95 század joule per kilogram Kelvin értékével, adjuk hozzá a hidrogénnek a tömegarányát, szorozva a hidrogén 4157 joule per kilogram Kelvin értékével, ez nem lesz más, mint fejjel lefelé egy kicsit nehezebb, 2173 joule per kilogram Kelvin. Tehát kapunk egy olyan gázkeveréket, ami ugyan kisebb lesz, majdnem fele lesz a gázállandója, mint a hidrogéné, viszont még azért jóval nagyobb, mint a széndioxidé. Ő ugye kisebb mértékben rúg labdába ezen a téren. Ennek hatására már ki is számíthatjuk azt, hogy mekkora is lesz a látszólagos kilomol tömeg. Ugye tudjuk azt, hogy az előzőekben nem véletlenül írtam föl ezt az 1/m² képletet, ugye GI-vel, mert jelen pillanatban most még lustaságból csak a GI-ket tudjuk, úgyhogy ennek megfelelően ugye az 1/m² az úgy fog adódni, hogy ugye 1/2 G1-szer M1-nek a reciproka, tehát 1/44 plusz 1/2-szer 1/2. És akkor ennek az összege, ez 0,26 század környékére adódik, 26,13 tízezred, ez lesz az M-keverék reciproka. Hogyha megnézzük, ez ugye 0,25 századnál, tehát 1 negyednél egy kicsit nagyobb, 0,33-nál, ugye 1 harmadnál pedig jóval kisebb, tehát valahol 3 és 4 között lesz az M-keverék. Ha ezt valaki beüti a gépbe, akkor azt fogja kapni, hogy 3,83 század. Tehát 3,83 század kilogramm per kilomol a látszólagos keverék kilomol tömeg. Ha összevetjük a dolgokat, és valaki ellenőrizni szeretné, ugye annak mindenképpen teljesülnie kell bármilyen gázra, hogy a specifikus gázállandó szorozva a keverék, illetőleg az adott gázra vonatkoztatott kilomol tömeggel adja az univerzális gázállandót. Ha ezt a két értéket beszorozzuk, megkapjuk elég jó pontossággal a 8314 joule per kilomol Kelvin értéket, tehát eddig úgy tűnik, hogy minden rendjén halad a számítással. Lássuk a következőkben a keverék hőmérsékletét. Legyen ez akkor a következő dolog. A keverék hőmérsékletéhez ugye meg kell határoznunk az izokor fajhőket. Az izokor fajhők meghatározásával azonban egy kicsit úgymond késlekedhetünk, mert az előzőekben ugye elmondtam azt, hogy általánosságban ugye a CV az egyenlő ugye F/2-szer R-rel. Most használjuk ki ezt, tehát ne számoljunk most külön fajhőt, hanem írjuk föl úgy a dolgot, hogy a T-keverék be a CVI helyébe írjuk be azt, hogy F/2-szer R. Ugye húzunk egy nagy tört vonalat, ugye látjuk azt, hogy van egy MI-szer CVI-szer TI szorzatunk, ugye 1 kg széndioxid. Szorozva az ő fajhőjével, ez ugye F/2-szer R értéket ad. Széndioxid, ugye előző órán volt róla szó, ugye lineáris molekula, habár ugye 3 atom alkotja, ennek hatására 5 a szabadság fokainak száma, tehát 5/2-szer 188,95 joule per kilogram Kelvin, szorozva az ő hőmérsékletével, amely ugye eredendően 200 Celsius, azaz 473 Kelvin volt. Hozzá kell adnunk ugyanúgy 1 kilónyi hidrogént, ezt be kell szorozni ismételten, ugye 5/2-szer, csak itt most ugye 4157 joule per kilogram Kelvinnyi fajhő specifikus gázállandóval joule per kilogram Kelvinben, és ezt még ugye 373 Kelvinnel kell beszoroznunk ahhoz, hogy megkapjuk ugye a kívánt végeredményt. Tehát szorozva 373 Kelvinnel, de jó ez a tábla, hogy ilyen pici, és ugye osztanunk kell ugyanezzel, csak hőmérsékletek nélkül, tehát odalent 1/2-szer ugye egyszer, egy kilogramm szor. Egy kilogramm szor 5-2-szer 188,95-tel, és hozzá kell adnunk egyszer, ugye 5-2-szer 4157-et. Tehát, ha elvégezzük ezeket a számításokat, akkor azt kapjuk, eléggé meglepő lesz, hogy a T-keverék az 104,35 század kis kerekítéssel, bocsánat, akkor már kis T-vel írom, T-keverék, tehát körülbelül 104,4 Celsius fok. Ugye, ha valaki bepötyögi ezeket az értékeket, mivel itt ugye szabályosan az abszolút hőmérséklettel számoltunk, természetesen abszolút hőmérsékletet fogunk visszakapni, ugye valami 377 Kelvin környéki értéket. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mivel a hidrogénnek hatalmas a fajhője, ugye ez 5-2-szer 4157 Joule per kilogramm Kelvin, ez azt fogja jelenteni, ez durván ilyen 10.000 Joule per kilogramm Kelvin környékén van, hogy hiába volt 200 fokos az a szerencsétlen széndioxid, az nem volt képes tárolni magában annyi energiát, hogy számottevően meg tudta volna emelni a keverék hőmérsékletét. Tehát nagyon erősen az irányba húz a keverék hőmérséklete, amelyik komponensnek ugye nagyobb a fajhője. Egyébként, ha összevetjük a fajhők közti arányt, akkor durván 22-ször nagyobb a fajhője a hidrogénnek, mint a széndioxidé. Ez egyébként következik abból, hogy 22-szörös ugye a két kilomol tömegnek az aránya. Tehát ennek megfelelően azt mondhatjuk, hogy mivel egy kilót vettünk mind a kettőből, ezért körülbelül ugye a 100 fokos hőmérséklet különbség ugye 1,22-de fog realizálódni itt, és 4,4 fokot emelkedik a hidrogén hőmérséklete, és ugye 95,6 fokot hűl közben a széndioxid. Tehát meghatároztuk a keverék hőmérsékletét is. Nézzük akkor ugye a keverék nyomását. Keverék nyomáshoz belső tábla föl. Egy pillanatra eltüntetjük a nyomokat, aztán jöhet a következő számítás. A P-keverék értékének meghatározása, ez ugye az itt éppen lesüllyedő képlettel valósítható meg. Ugye a T-keveréket most határoztuk meg, tehát ez 377,4 Kelvin, osztva 15,96 köbméterrel, és ezt kell szorozni ugye egy olyan szummával, ami az emiszer elri értékeket tartalmazza, tehát ugye egyszer 188,95 plusz egyszer 4157, és ugye mindegyikhez odaírván, hogy ez kilogramm, ez Joule per kilogramm Kelvin, és akkor, hogyha megnézzük, akkor ugye egy kis dimenzióanalízist, hogyha itt végzünk, akkor idekinn a marad Kelvin per köbméter, szorozva a zárójelnek, ugye kilogramm szor Joule per kilogramm Kelvinjével. Nagyon szépen látszik, hogy ugye a Kelvinek kilogrammok kiejtik egymást. Maradunk Joule per köbméternél. Ha egy picit visszább jövünk, bontjuk a Joule-t, ugye tudjuk azt, hogy nem más, mint Newton szor méter. Newton szor méter per köbméter, marad Newton. Bocsánat, ezt egy picit mélyebbre húztam a kelleténél, Newton per négyzetméter, azaz Pascal, vagyis tényleg valami nyomás jellegű mennyiséget fogunk megkapni. Ha tehát ide behelyettesítünk, akkor azt fogjuk kapni, hogy ez nem lesz más, mint 102.830, de jók ezek a kréták, 831 Pascal. Tehát a 100 kilopaszkálos hidrogén és 200 kilopaszkálos széndioxid keveredése kapcsán, mivel a hőmérsékletet ennyire lehúzta a hidrogén, a nyomás is hasonlóképpen fog változni. Na most azt mondhatjuk, hogy mivel a hidrogén tekintetében a helyzet az úgy néz ki, hogy ő 100-ról 104 fokra melegedett. Azt majdnem azt mondhatjuk, hogy ez jó közelítéssel egy izotermikus folyamat. Nézzük meg akkor, hogy hogy változott az ő térfogata. Térfogat arányokat, ha megnézzük, akkor ugye azt tapasztaljuk, illetőleg majd a térfogat arányból a parciális nyomást, ha megnézzük, akkor derül ki igazán. Ugye térfogat arányok. Akkor végre veselkedjünk neki térfogat arány számításának is. Ugye ez az RCO2 mondjuk úgy fog kinézni, hogy ugye GCO2 szorozva az RCO2 per R keverékkel. Ugye ezt, hogyha megvizsgáljuk, akkor ugye kaptunk olyan értékeket, hogy a GCO2 az ugye nem más, mint 1/2, RCO2 az 188,95 század, az R keverék pedig nem volt más, mint 2173. És szintén ugye ez joule per kilogram kelvin mind a kettő. Ha elvégezzük ezt a kis számítást, akkor kijön az, hogy összesen 0,4348 százezred, tehát 0,04348 kis közelítéssel ez 4,3%-nak mondható. Ha megnézzük ugyanezt a számítást a hidrogénre, akkor az RH2, ugye GH2 az ugyanúgy 1/2, szorozva 4157 per 2173-mal adódik. Mennyire számítunk? Ugye ez durván 4%, durván olyan 96%-nak kell adódnia, és ez, hogyha elvégezzük ezt a szorzást, osztást, ez adni is fogja magát. Tehát ez 95-65-nek adja is magát, tehát ez a 4,3%, itt látható durván 95,7%, tehát gyönyörű, szépen kiegészítik egymást 100%-ra. Tehát 95,7%, tehát így ránézésre is azt mondhatjuk, hogy ez így egészen tűrhetően alakult. Vagyis az eredetihez képest, ugye említettem, hogy az eredeti térfogatokkal a széndioxid térfogat aránya az össztérfogathoz képest olyan 2,8% volt, itt 4,3-ra egy kicsit kitágult, ugye annak hatására, illetőleg nem is kicsit, hiszen ugye majdnem másfélszeres ugye a növekedés. Míg ugye a 97%-nyi térfogatarányra rendelkező hidrogén 95,7-re szűkült össze. Tehát arányaiban a széndioxid ugye sokkal nagyobbat változott, mint a hidrogén. Mindjárt nézzük is tovább. Röviden, tömören még két tételünk van hátra. Akkor ezt most föl, közben a másik le. És akkor egy gyors törlés után addig el lehet gondolkozni azon, hogy a parciális nyomások vajon hogyan s miképpen alakulnak, annak ismeretében, hogy az előzőekben kiszámoltuk az egyes térfogatarányokat. Ugye nevezetesen parciális nyomásaink azok nem lesznek mások, mint az összkeverék nyomás szorozva az egyes térfogat arányokkal. Így tehát azt fogjuk tapasztalni, hogy a PCO2 egyenlő lesz ugye P keverék szorozva kis RCO2-vel. Ugye, hogyha ezt megszámoljuk, akkor 102.834-et, hogyha 400-addal beszorzunk, akkor azt kapjuk, hogy 4471 paszkál. Várjunk egy kicsit a száradással, igaz? 4471 paszkál lesz a széndioxid parciális nyomása. Ugyanez, ugye pH2, az egyenlő lesz, ugye a 102.831 paszkál szorozva 0,9565 térfogatarányú hidrogénnel, ez a maradékot fogja adni, azaz 98.360-at. 98.360 paszkál, ugye természetszerűleg ugye a kettő összegének ki kell adnia a keverék össznyomását. Ez ugye természetszerűleg, ahogy megállapítottuk itt az egyes térfogatarányok tekintetében, biztos, hogy így is lesz. Egyébként, ha ugye visszagondolunk az előzőekre, hogy a hidrogénnek lényegében jó közelítéssel azt mondhatjuk, hogy ez nem volt más, mint egy kis izotern folyamat, ugye nagyon picit emelkedett a hőmérséklete, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek hatására a térfogat növekedése, ami néhány százalékot nőtt, az vezetett a 100 kilopászkáról, ugye 98,4 kilopászkára történő nyomás csökkenéséhez. Ha megszámlálgatjuk a széndioxidnak a változását, és feltételeznénk, hogy ezt a térfogat növekedést izoterm állapotváltozás mellett éri el, akkor mekkora lenne a nyomása? Azt tapasztalnánk, hogy 5600 paszkál köré jönne ki az az érték. Tehát 5600-ról 4471-re csökkent a nyomása azért, mert közben a hőmérséklete még 200-ról 104 fokra csökkent. Tehát itt érezhető az, hogy ennek hatására a hőmérséklet és nyomás csökkenés az ugye igencsak számottevően szerepet vállal a keverék életében és tulajdonságainak kialakításában. Kicsit megpróbálok itt előre dolgozni. Nevezetesen még egy dolog lenne, ami így a házi feladat szempontjából érdekességre tarthat számot, érdeklődésre tarthat számot. Nevezetesen egy kis új gyakorlat a fajhők tekintetében. A fajhők kiszámításához általánosságban valami olyasmi jellegű példa vagy feladat kiírás szokott lenni, hogy adja meg a keverék valódi izobár fajhőjét a keverék hőmérsékletén. A helyzet az, hogy ugye tanultunk már fajhőkről, ugye tudjuk azt, hogy van különféle fajhő, ugye izokor, izobár fajhő a gázok tekintetében, másrészt pedig tudjuk azt, hogy a fajhő, mivel változik a hőmérséklet függvényében, ezért van mindig egy az adott hőmérsékletre értelmezett valódi fajhő, illetőleg általában ugye nulla és egy adott hőmérséklet között értelmezett közepes fajhő is. A kezemben tartom azt a bizonyos függeléket, amely megtalálható egyrészről a nagy példatár mellékleteként, tehát magában a nagy példatár könyvben, másrésztről pedig digitalizált változata éppen készülőfélben van a tanszéken, tehát előre láthatólag ez a kis kötet PDF formátumban is a közeljövőben letölthető lesz, és tartalmazza itt az elején azokat a táblázatokat, amelyek ezekhez a számításokhoz szükségesek. Nevezetesen különböző anyagokra kivonatolva a különböző fajhők értékei láthatóak benne, tehát CPCV, méghozzá olyan bontásban, hogy van egy valódi, de sajnálatos módon molhő, tehát nem fajhő, hanem molhő formátumú két oszlop, abból fogunk majd mi tulajdonképpen dolgozni. Illetőleg van még két közepes fajhő oszlop is, bocsánat, egy közepes fajhő és egy közepes molhő. Ez majd abban az esetben lesz fontos, hogyha az ember a feladat második részét szeretné megvalósítani, amikor ugye egy valamiféle fajta állapotváltozást kell lejátszatni. No tehát, kezünkben van ez a táblázat, és ennek segítségével szeretnénk meghatározni a keverék azt mondja, hogy valódi izokor fajhőjét írtam én föl magamnak, tehát mekkora a CV keverék 104,4 fokon. Erre ugye azt mondhatjuk, hogy ez nem lesz más, mint az egyes komponensek, tehát hidrogén és széndioxid fajhői 104 fokon, súlyozva a megfelelő tömegarányjal, és összegezve. Tehát ez nem lesz más, mint ugye behelyettesítve ugye 1/2-szer CV CO2 ugye 104 fokon, plusz 1/2-szer CV H2 104 fokon. Tehát ezt kell meghatároznunk jelen pillanatban. Viszont mi a nagy probléma? Az, hogy a táblázat az nem tartalmaz mást, csak az egész kerek százasoknál található értékeket egyrészt. Másrészt meg, ahogy előbb említettem, mi nekünk most valódi fajhő kell, tehát abból csak mólhő áll rendelkezésre, majd egy kicsit trancsíroznunk kell a kapott eredményeket. Vagyis mi az, amit mi meg tudunk határozni? Egyrésztről, ugye egy nagy C-vel írom, tehát CV CO2 egyrészt 100 fokon, ezt tudjuk meghatározni. Ez nem lesz más, mint azt mondja, hogy 35,375 kilojoule per kilomol Kelvin. Ugyanez 200 fokon is meg kell határozzuk, hiszen valahol 100 és 200 fok között szeretnénk mi a számítást elvégezni. Tehát a CV, CO2 200 fokra is érdekelni fog minket. Ez pedig nem lesz más, mint emlékezetem nem csal, akkor 30, nem. Sorry, bocsánat, rosszul kezdtem. Rosszul kezdtem, ez más. Ez lesz a 200-as, ez a 35,375. 35,375. És a vizes kréta is megtréfál. Tehát ez kisebb. Ez 31,891. 31,891 ezred kilojoule per kilogram Kelvin, és akkor a 35,375 ezred kilojoule per kilomol Kelvin pedig 200 fokhoz tartozik. Na most egyszerű a helyzet, tegyük föl, hogy lineáris az összefüggés a két kerek százas között, tehát úgy kell eljárnunk, hogy meghatározzuk ugye a CV CO2 104 foknál ez úgy fog kinézni, hogy a CV CO2-t vesszük 100 foknál, hozzáadjuk azt a kis növekményt, ami a 100 fokos különbség elosztva ugye 100 részre, és 4,4-szer véve, hiszen ugye 4,4 fokkal mentünk arrébb. Tehát van egy különbségünk, tehát CV CO2 200-nál, mínusz CV CO2 100-nál. Ez lesz tehát az a különbség, ami 100 és 200 között ugye létrejön. Ezt osztani kell 100-zal, ha tehát lineáris az összefüggés, akkor egy fok alatt ennyit növekszik a mólhő. Viszont nekünk nem egy foknyi változásunk van, hanem 4,4. Tehát így fog kiadódni egy olyan érték, ami valahol ott a 31,891 környékére fog esni, hiszen nem megyünk följebb sokkal a 100-nál. Tehát ha elvégezzük ezt a számítást, akkor kapjuk azt, hogy ez 32,044 ezred, 32,044 ezred kilojoule per kilomol Kelvin lesz. Tehát ezt az egyszerű lineáris interpolációt kell elvégezni abban az esetben, hogyha nem pont kerek százas Celsius érték jön ki a számításainkban. Ugyanezt el kell végezni hidrogénre is. Ha a hidrogént megkeressük, Itt már nem írom föl részleteiben a számítást, csak az egyes értékeket. Tehát CV H2 100 foknál az egyenlő 20,813 kilojoule per kilomol Kelvin itt is. És a CV H2 200-nál pedig ennél valamivel egy picivel magasabb, 20,926. Érdekessége a két gáznak, amint látható, hogy 100 és 200 fok között a széndioxid már nagyon sokat növel, míg a hidrogén még nem igazán. Tehát ennek köszönhetően a hidrogén tekintetében, ugye itt is természetesen kilojoule per kilomol Kelvin lesz a mértékegység, a hidrogénnek CVH2 104 foknál az valahol a kettő között lesz, éppen hogy egy picivel följebb 818-ra adódik, tehát a 813 ezredhez képest képes volt fölmenni egészen 818 ezredig. Ez a valódi fajhő, illetőleg valódi molhő, bocsánat, a 104 fok tekintetében. Na most őket kell súlyozva összeadni. Ezt most itt nem részletezném. Ugye nagyon egyszerűen, ugye a súlyok azok egykettedek mind a kettőnél, tehát megkapjuk a CV keveréket 104 fokon, ami 26,431 kilojoule per kilomol Kelvin lesz. Igen ám, de mi nem a valódi molhőre, hanem a valódi fajhőre vagyunk kíváncsiak. Mi a teendő? Ugye molhő és fajhő között az átjárást a kilomol tömeg adja meg. Tehát a CV per M az egyenlő lesz kis CV-vel. Tehát ezt az értéket el kell osztanunk a keverék látszólagos gázállandójával, bocsánat, nem gázállandójával, kilomol tömegével, és megkapjuk a valódi fajhőt, valódi izokor fajhőt. Ha visszaemlékezünk, hogy a 3,8 környéki értéket kaptunk, ha ezt a számítást így végrehajtjuk, akkor megkapjuk végeredményként azt, hogy 6,91 század lesz kilojoule per kilogram Kelvinben a végeredmény, tehát ez a CV 6,91 század kilojoule per kilogram Kelvin értéket fog fölvenni, mivel ezt a 26-ot majdnem 4-jel kellett osztanunk. Ugye durván 28-at 4-jel osztva 7 körüli értéket kell kapnunk, sacra, így ez egészen jónak tűnik tehát. Tehát amikor arról van szó, hogy a keverék adott hőmérsékletén valódi izokor vagy izobár fajhőt kell számolnunk, akkor is mindenképpen a molhőtáblázatból kell kiindulni, mivel csak az a valódi, sajnos valódi fajhőtáblázatunk nem áll rendelkezésre, és majd a végén osztván a keverék látszólagos kilomol tömegével kapjuk a molhőből a fajhőt. Kérdés ezzel kapcsolatosan van-e? Ha nincs, minden kellőképpen világos volt, akkor az óra hátralévő részében egy kis gyors talpaló a valóságos gázok tématerületéről, és megismerkedünk a van der Waals egyenlettel, amely szintén egy kedvenc, viszonylag egyszerű levezetés, úgyhogy ennek megfelelően mindenképpen érdemes fejben tartani, mert nem túl bonyolult, és mégis igencsak szépen ki tudja terjeszteni az ideális gázok világát a valóságos gázok területére. Tehát amit mi most tenni fogunk itt az elkövetkezendő negyed órában, az az, hogy megismerkedünk a valóságos gázokkal. Ugye egyrésztről tudjuk azt, hogy eddig ideális gázokkal foglalkoztunk, molekulái elhanyagolható mérettel rendelkeztek, bár ugye már a szabadságfokok tekintetében kiterjesztettük a modellt, és nem csak anyagi pontokkal, hanem térbeli kiterjedéssel rendelkező molekulákkal foglalkoztunk, viszont ezeknek térfogatát továbbra is Zérusnak tekintettük, másrészt pedig egymás közti erőhatásról ugye nem beszéltünk. Tehát ezek voltak a legfontosabb dolgok, kiegészítve még azzal, hogy az egymással történő ütközések száma a határoló edény falával történő ütközésekhez képest elhanyagolható. Ez volt tehát az ideális gázmodellünk. A valóságos gázok tekintetében nézzük akkor, hogy miféle fajta eltéréssel számolhatunk. Ugye éppen az előzőekben elmondott idealizáló feltételek lesznek azok, amik miatt itt a probléma adódik, nevezetesen. A molekulák térfogata nem zérus. Ők maguk is valamekkora térfogatot kitöltenek. Másrészt pedig az egymással történő ütközések száma nem lesz elhanyagolható, ráadásul nem is lesz tökéletesen rugalmas. Úgyhogy ennek megfelelően a valóságban kicsit más lesz a helyzet, mint ahogy mi azt idealizálva elképzeltük. Viszont annyit mindenképpen el lehet mondani, hogy a műszaki gyakorlatban körülbelül 20 bárig, vagyis az atmoszférikus nyomás közel 20-szorosáig, és nem csak gázok, hanem természetesen azok keverékei is ideális gáznak tekinthetőek. Tehát olyan pici az eltérés, hogy igazándiból nem számottevő, nem érdemes vele foglalkozni. De hogyha kellőképpen nagy a nyomás, és halmazállapot változás közelében áll a gáz, azaz cseppfolyósodni készül, akkor bizony már nem elhanyagolhatóak ezek a különbségek, és meg kell említenünk azt, hogy az ideális gázra feltett P-szer kis V egyenlő R-szer T állapot egyenlet, hogyha átrendezzük, ugye R-szer T-vel osztunk, akkor ugye elméletben, ugye ideális gáznál egyet kellene adjon. Viszont ugye ez a valóságban nem így lesz. Az egyenlő szárú hiperbolák, amelyek a PV diagramban a T egyenlő állandó görbéket képviselik, azok nem lesznek a valós esetben egyenlő szárú hiperbolák. A valóságos gázok tekintetében azokat a dolgokat kell megfontolnunk, hogy például a molekulák között ugye vonzóerő léphet föl, hogyha kellőképpen közel jutnak egymáshoz. Ennek hatására az egymáshoz fűződő erőhatás, ez a kohézió nyomás, ez csökkenteni fogja a fal felé kiérkező molekuláknak az energiáját. Most képzelhetjük el úgy is, hogy ugye a sok-sok molekula lényegében szemléletesen megfogalmazva, hogy egymás kezét fogják, és húzzák visszafelé a kívülállókat, és azok ennek megfelelően csak kisebb nyomást tudnak gyakorolni a határoló edény falára. Tehát más szavakkal megfogalmazva, ugyanakkor a külső nyomás mellett a térfogat csökkenni fog, hiszen úgymond összép húzódnak a molekulák. Tehát ennek megfelelően a valóságos gáz összenyomhatósága ennek köszönhetően nagyobb lesz, mint az ideálisé. Ugye ez parciális differenciál hányadosok tekintetében a fajtérfogat megváltozása osztva a nyomás megváltozásával, tehát egységnyi nyomás változás hatására bekövetkező fajtérfogat változás, miközben a T egyenlő állandó, az valós esetben nagyobb lesz, mint ideális esetben, hiszen a molekulák egymásra gyakorolt hatása ilyen jellegű változást fog eredményezni. Vagyis az izoterma úgymond lankásabb, kevésbé meredek, mint ideális esetben. Hogyha tehát ezt szemléltetni szeretnénk, akkor úgy néz ki, hogy ez a kék görbe az ideális eset, tegyük fel jó indulattal, hogy ez egy egyenlő szárú hiperbola. Ha ugyanezt meg akarjuk vizsgálni a valóságos esetben, legyen a delta P ideális egyenlő a delta P valóságossal, tehát ugyanakkora, tegyük fel, egységnyi nyomásváltozást hozunk létre, akkor nagyobb térfogatváltozás fog ehhez tartozni. Vagyis a térfogat pontok adott nyomásváltozásoknál már messzebb lesznek, mint eredetileg voltak, vagyis a pirossal jelölt görbe alakulhat ki a belső kohézió erők hatására. Viszont a nagy problémánk az, hogy ez csak az egyik hatás a kettő közül. Nézzük meg, hogy mi történik abban az esetben, hogyha ez még csak a belső nyomás hatása. Tehát nem biztos, hogy ez lesz a valóság, Mert még nem vettük figyelembe azt, hogy a molekulák saját térfogattal is rendelkeznek. Ez a saját térfogat pedig szintén befolyásolja az összenyomhatóságot, mégpedig úgy, hogy minél nagyobb a saját molekulák térfogata, annál kisebb lesz az összenyomhatóság. Tehát két egymással ellentétesen működő hatást láthatunk itt, és a valóság végezetül ezen hatásoknak az arányából fog összeállni. Hogy melyik mennyire mit, és ennek hatására, hogy most egy alácsökken az az érték a P/R per T hányadosban, vagy egy fölé növekszik. Tehát annyit tudunk, hogy a valóságos gázok esetében ez a hányados, ez nem egyet fog adni az esetek döntő többségében, viszont attól, hogy a belső erők hatása, vagy a valóságos térfogat hatása dominál, attól függően kisebb vagy nagyobb lesz az egységnél. Van der Waals egyenletét nézzük akkor meg, hogyan és miképpen épül föl. Ezt a két hatást, tehát a belső erők hatását, illetőleg a saját molekulák térfogatának hatását próbálja valamilyen úton módon bevenni a számításba. Egyrésztről, ugye a molekulák tulajdonképpen azt a térfogatot fogják érzékelni, ami számukra, mint szabad mozgási tér rendelkezésre áll. Ugye a többi molekula ezt a mozgási teret lekorlátozza, vagyis az adott közeg rendelkezésre álló szabad térfogata, vagy fajtérfogatként kifejezve V szabad egyenlő a határoló edény térfogatával, mínusz egy B értékkel, amely nem lesz más, mint az adott fajtérfogatban megtalálható molekulák saját térfogata. Ez értelemszerűen az adott anyagra lesz jellemző. Másrésztről pedig ugye a kohézió nyomást kell valamilyen úton figyelembe vennünk. Nevezetesen azt kell ehhez számításba vegyük, hogy a belső molekulák vonzó ereje, tehát csökkenti a felületre jutó, vagyis odakinn a felületen kisebb értékkel találkozunk, mint odabent. Ebből fakadóan tehát a belső nyomása a közegnek nagyobb lesz, mint a határoló edény falain mérhető külső nyomás. Ez tehát így lehet megfogni, hogy van egy mérhető külső nyomás, és arra még rá kell tennünk valamennyit, ami ezeknek a kohéziós erőknek a leküzdésére fog fordítódni. Ez az összeg mivel lesz arányos? Egyrésztről a fajtérfogattal lesz arányos, mégpedig fordítottan lesz arányos a fajtérfogat négyzetével. Mert egyrészt, hogyha a fajtérfogat csökken, akkor ugye a molekulák közti távolság is csökken, tehát egyre közelebb vannak egymáshoz, egyre dominánsabb lesz a kohézió erő. Másrészt pedig a molekulák száma is nő az egységnyi térfogatban, tehát innentől kezdve ez a két hatás ugye hatványozottan, nevezetesen négyzetes összefüggéssel fog számításba kerülni. Vagyis a P belső, ami igazándiból a gáz molekulák mozgását meghatározó nyomás lesz, az egyenlő lesz a P külső felületen kívül mérhető nyomás és egy A per V négyzet összeggel, ahol az A az adott gázra jellemző van der Waals állandó, és ez a kohéziós erők nagyságát mutatja. Tehát ahogy az előzőekben logikailag kikövetkeztettük, a fajtérfogat négyzetével fordítottan arányosnak kell lennie ennek az additív tagnak. Tehát ezek az A és B értékek, ezek az adott anyagra jellemző van der Waals állandók lesznek. És akkor így leírhatjuk azt, hogy a P belső szorozva V szabad fajtérfogattal adja meg az R szer T szorzatot. Tehát magyarán a belső nyomás hat ugye egymás közt a molekulákra, illetőleg a szabad fajtérfogat áll rendelkezésükre, mint mozgási tér. Tehát a van der Waals egyenlet az P plusz A per V négyzet szorozva V minusz B-vel egyenlő R szer T. Az idáig elkövetett logikai eszmefuttatást kell megjegyezni és visszaadni abban az esetben, hogyha a van der Waals egyenletének levezetésére és a benne található mennyiségek magyarázatára szorítkozik a vizsgakérdés. Tehát ennyit szükséges tudni a van der Waals egyenletről. Most még röviden, tömören nézzük meg azt, hogy ez mit is eredményez. Tehát a valóságos gázok akkor hogyan és miképpen fognak viselkedni, miben lesz más a viselkedésük az ideális gázokhoz képest. Ha rendezzük V-re ezt az egyenletet, akkor azt kapjuk, hogy ez nem lesz más, mint egy harmadfokú egyenlet. Harmadfokú egyenleteket pedig, ha megoldjuk valóságos gázok adatait felhasználva, a következőket láthatjuk. PV diagramban a következő jellegű görbéket kapjuk. Legfölül a harmadfokú egyenlet nem rendelkezik gyökkel, valós gyökkel, ennek hatására közel egyenlő szárú hiperbolaként fog működni. Ha egy kicsit lejjebb jövünk, ott a K pontnál találkozunk egy kritikus ponttal, amikor pontosan egy valós gyöke van a harmadfokú egyenletnek, az egy inflexiós pontja lesz ennek a függvénynek, tehát ennek megfelelően idefelé jövet, már azért torzul a hiperbola, és lesz benne valami húposodás. Ha pedig a kritikus pont alá jövünk, akkor ezen hőmérséklet alatti hőmérsékletek esetében már három valós gyök adódik, azaz szemléletesen mondva a függvény behullámosodik. Ezen területen a legkisebb és legnagyobb valós gyökeket összekötve egy piros alsó, illetőleg egy zölddel jelölt felső határgörbét kapunk, amelyek az állapotváltozások tekintetében fontosak lesznek. Illetőleg van még a kritikus pontunk. Nézzük akkor, hogy melyek lesznek az egyes főbb mezők. Lesz a sárgával jelölt valóságos gázok tartománya a kritikus izoterma fölötti rész. Ebben a tartományban ugye valóságos gázként működnek a gázok, tehát úgymond messze vannak a cseppfolyósodástól, és minél magasabban vagyunk, annál inkább az ideális gázhoz fog hasonlítani a viselkedésük. A kritikus határgörbe alatt, bocsánat, kritikus hőmérséklet alatt, és a felső határgörbe fölött ez a szűk kis pirossal jelölt kettes tartomány a túlhevített gőzmező. Nevezetesen, ha jövünk ide visszafelé, ez a szintén szűk négyes tartomány lesz majd a folyadékmező. Tehát itt még folyadékhalmaz állapotban van a gáz. Ez a hármas tartomány lényegében képletesen úgy mondhatjuk, hogy a forrás tartománya, amikor még van víz mondjuk, és közben már gőz is van, tehát zajlik a halmazállapotváltozás. Itt pedig már lezajlott a halmazállapotváltozás, már csak gőz van, de még közel vagyunk a kritikus határgörbéhez, és ennek megfelelően az ideális gáztól még eléggé messze vagyunk. Tehát ez lesz a túlhevített gőzmező, ez Veres tanár úr esetében a gőz folyamatoknál fog igencsak fontos szerepet kapni, tehát ennek megfelelően a mostani megalapozás igencsak fontos. És még annyit láthatunk, tehát itt ugye a hármas zölddel jelölt mező, ez amikor zajlik az állapotváltozás, illetőleg halmaz állapotváltozás, ez a nedves gőzmező, amikor is nedvesnek nevezzük a gőzt azért, mert van még benne folyadék halmaz állapotban lévő komponens is. Tehát abban az esetben, hogyha vizet forralunk, elindulunk innen, ekkor még folyadék a közeg, itt már van benne gőz is, és azért nedves gőz, mert még van benne folyadék is. A felső határgörbét pedig úgy nevezzük, hogy száraz telített állapot, mert ebben a pontban, tehát ezekben a pontokban érjük el azt az állapotot, amikor már éppen csak gőzről van szó, és folyadék halmazállapotban már egyetlen egy molekula sem található. Ha viszont túljövünk ezen a határgörbén, akkor már túlhevítettük a gőzt, tehát túl vagyunk azon, hogy éppen, hogy minden egyes komponens alkotó éppen átváltozzék gőzzé. A négyes pedig kicsit szimbolikusan ugye kékkel jelöltem, ez a folyadék mező, kicsit szemléletesebben talán jobban megjegyezhető, hogy itt tehát folyadék halmazállapotban található a közeg. És annyit szükséges még tudni, hogy itt ugye nem látunk olyan hullámokat, mint a Van der Waals egyenletnél. Hogy ez tulajdonképpen miért is történik így? Ugye emlékeztetnék a Gibbs-féle fázis szabályra, ugye ez a figyelj, szamár kaphatsz kettest jelmondat. Ugye a fázisok és a szabadságfokok számának összege egyenlő a komponensek száma plusz kettő. Ugye tegyük föl, hogy vizet forralunk még mindig, folyadék halmazállapotból el akarunk jutni ugye felforralt gőzhalmazállapotba. Ennek hatására ebben a tartományban mi történik? Ugye a fázisok száma kettő lesz, hiszen lesz egy folyadék meg egy gőzfázisunk. Komponensek száma egy, továbbra is csak víz található az edényben, akkor nem lehet más, mint hogy a szabadságfokok száma leredukálódik egyre. Tehát ennek megfelelően, ha itt kijelölünk egy adott hőmérsékletet, akkor ahhoz egyetlen nyomás fog tartozni, és fordítva egy adott környezeti nyomáson, egyetlen egy hőmérsékleten zajlik le a forrás folyamata, ahogy ezt már ugye közép- és általános iskolából már tudjuk. Tehát ez lesz a magyarázat arra, hogy a természetben miért nem hullámosodik be a görbe, a két kritikus határgörbe között, nevezetesen a Gibbs-féle fázis szabály adja meg ezt a magyarázatot. Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e? Ha nincsen, akkor én megköszönöm megtisztelő figyelmüket.